Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Hír.
2025-ben kezdődhet az új Nemzeti Galéria építése. Az új épület a Liget Budapest projekt részeként az egykori Petőfi csarnok helyén épülhet fel, ám a munkálatok évek óta húzódnak, az eredeti tervek alapján a fejlesztésnek tavaly kellett volna elindulnia. Györgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója, a Városligetben tartott sajtótájékoztatót a közelmúltban, ahol arról beszélt, hogy jövőre elkezdődhet a Magyar Zeneháza mögötti zöld felület fejlesztése, valamint elindul az új Nemzeti Galéria építése is, derül ki a 24.hu cikkéből. A jelenleg a budavári palotában működő Nemzeti Galéria ügye hosszú évek óta húzódik már, de a nemrégiben véglegesített tervek alapján egy 3 pinceszinten rendelkező, 4 emeletes épület készülhet el a Városligetben. Az eredeti elképzelések alapján a munkálatoknak már 2023-ban meg kellett volna kezdődniük, akkor a költségeket 73 milliárd forintra satszolták. Az eredeti ütemterv szerint az épület 2028-ra készülhet el.
Koncert.
Christoph Eschenbach lép fel a MÁV szimfonikus zenekarral. Az együttes hatalmas megtiszteltetésnek tekinti, hogy a zenei élet egyik legizgalmasabb karmester egyéniségének vezényletével 2 hangversenyt is adhat Budapesten, mégpedig október 26-án a Zeneakadémián, 27-én pedig a Pesti Vigadóban. Christoph Eschenbach 1940-ben született Wroclawban, szülei a háborúban meghaltak és árván nőtt fel. Először zongorázni tanult, de karmesterképzésben is részesült. 1962-ben megnyerte a rangos ARD versenyt Münchenben, ami elhozta számára a nemzetközi ismertséget. Olyan mentorok hatására, mint Szél György és Herbert von Karajan egyre többet vezényelt. A 80-as években a Zürichi Tonhalle zenekar művészeti vezetője volt, később pedig Houstonban, Philadelphiában és Párizsban is dolgozott. Életében mindvégig fontosnak tartotta a vendégszerepléseket. Többek között a bécsi és a berlini filharmonikusok, a milánói Scala, a chicagói szimfonikusok és a dresdai Staatskapelle zenekarai dirigálta. Christoph Eschenbach a fiatal tehetségek felkarolását is feladatának tartja. Az általa választott fiatal, rendkívül tehetséges szólisták mindkét esten Abu Zahra Amira hegedű és Fehérvári Zoltán zongora művészek lesznek, akik Mendelssohn D-moll versenyművében működnek közre. A hangverseny második részében Mahler első D-dur titán szimfóniáját hallhatja a közönség.
Művészet.
30 ország és mintegy 100 kiállító. A Millenárisra költözik a kortárs képzőművészet. Október 17-e és 20-a között Magyarország leggazdagabb képzőművészeti választékával, különleges látogatói élményekkel készül a közönség fogadására, a régió legnagyobb nemzetközi kortárs vására, a 14. Art Market Budapest. Az esemény emellett több mint 50 kísérő programmal is várja a közönséget. Köztük olyan jelentőségű eseményekkel, mint az Art Photo Budapest, Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására, vagy az Inside Art nemzetközi konferencia. Miközben a vásár továbbra is a Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál kiemelkedő képzőművészeti partnere, az idei évben első alkalommal az újjászerveződő Budapest Design Week programjához is társ rendezvényként kapcsolódik. Mindemellett a vásárra a világ 4 kontinenséről érkező résztvevők között ezúttal a legnagyobb kiállítási standokat épp Magyarország 2 legjelentősebb kortárs galériája, az alapításának hamarosan 30. évfordulóját ünneplő Várfok és a felső kategóriás nemzetközi vásárok egyetlen rendszeres hazai szereplője, az ACB Galéria foglalja el. Az idei Art Market Budapest hazai és nemzetközi szereplők bevonásával André Kertész születésének 130. évfordulóját ünnepli, Kertész életművének máig érvényesülő hatását, részben a kiállítási anyag egy része, részben pedig egy nemzetközi konferencia mutatja be.
Film.
Idén október 10-e és 20-a között rendezik meg a 13. szemrevaló Sehenswert filmfesztivált a Budapesti Művész Moziban. A svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmhete a német nyelvterület legfrissebb filmjeiből ad ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. A fesztiválon bemutatott alkotások közül több is irodalmi vonatkozású, illetve női rendező alkotása. A nyitófilm Robert Zetthaler egy egész élet című regényének feldolgozása, de szerepel még a kínálatban a Miért nem küldtél az angyalok közé is, mely Julia Frank 25 nyelvre lefordított, azonos regénye alapján készült, és Joachim Meyerhoff végtelenül vicces önéletrajzi regényének megfilmesítése, amikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt is.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. A debreceni Déri Múzeum egyiptomi gyűjteménye mind a történelemre fogékonyak, mind az egyedülálló kulturális élményre vágyók számára tartogat meglepetéseket. Az állandó tárlat részét képező falfestmények, valamint a kialakított sírkamra misztikus hangulata az egyiptomi halotti kultusz világát idézik meg. Déri gyűjteménye az ókori egyiptomi halotti kultusz emlékeitől kezdve a kelet-ázsiai műtárgyakon, valamint régi magyar festményeken és könyveken át egészen a fegyvertörténeti és numizmatikai gyűjteményig kiterjedt. A múzeum két emeletén 20-nál is több tárlat várja a látogatókat. Az intézmény egyik állandó régészeti kiállítása a Csillagos ég lakói címet viseli, ahol az ősi halotti kultusz jelképei és a halálhoz kötődő általános emberi és társadalmi jelenségek kerülnek fókuszba. A szokásokon és a tárgyi emlékeken túl a kiállítás a túlvilághoz kötődő szellemi háttér bemutatására is hangsúlyt fektet. Ezen a ponton kapcsolódik a régészeti kiállításhoz a Déri Múzeum egyedül álló egyiptomi gyűjteménye. Ennek megtekintéséje szimbolikusan és ténylegesen is az égi szférába lépünk. A gyűjtemény bemutató tárlat a terem galériáján kapott helyet egy egyiptomi sírkamra formájában. Az óegyiptomi gyűjtemény történetileg és muzeológiailag is igen jelentős tárgyai, a két múmia és a hozzátartozó szarkofágok. Ezek a különlegességek még Ferenc Ferdinánd főherceg világkörüli hajó expedíciójából származnak. A szarkofágokat és a benne elhelyezett múmiákat Déri Frigyes 1918. október 10-én vásárolta meg a világ egyik legrégebbi aukciós házában, a bécsi Doroteum aukcióján. Az egyik szarkofág egy papi dinasztia leszármazottjának múmiáját rejti. Az elhunyt egy alacsony, 150 cm magas, gyenge testfelépítésű fiatal felnőtt. A szikomorfából készült koporsóján olvasható feliratokból az is kiderül, hogy a neve Hor. A második szarkofágban egy 40-50 évesen elhunyt férfi fekszik, aki egykor az új birodalom korában, a 18. dinasztia uralkodása idején élt. Koporsóján egy okkervörösre festett arc és a mellkason keresztbe tett, részletesen kidolgozott karok és ököl tűnik fel. A szarkofágon olvasható feliratok azonban töredékesek, és az elhunyt nevének fenntartott hely üres. A teremben látható értékes tárgyak történetében nem csak szervezett tárlatvezetés formájában merülhetünk el, a múzeum egyiptomi kódorgó című különleges programján akár barátokkal vagy a családdal közösen a szabaduló szobák hangulatát élhetjük át az egyiptomi sírkamrában.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az anyává válás, a gyerek születését megelőző események és a kisgyerekes élet hétköznapi pillanatainak megmutatásával egy szerelem történetét is elmeséli a Gyerek című regény szerzője. Kiesti Annestatter Skomsvold könyvében megjelenik az elköteleződéstől, a gyerekvállalástól való félelem, ahogyan az is, milyen bátorság kell ahhoz, hogy az életünket megosszuk valakivel, és milyen csodálatos, hogy ezt mégis megmerjük tenni. A stúdióban a regény fordítója Petrikovics Edit és a Tipotex kiadó szerkesztője Juhász Emese.
Ez egy őszinte könyv. Váltakoznak a nézőpontok, hol a gyermekét szólítja meg, hol egyes szem első szemében beszél el visszatekintő történeteket, nagyon mesterien vannak az idősíkok összevágva, tehát egy nagyon tudatos szerkezetről árulkodik a könyv, és ennek ellenére mégis ez ez az őszintesség, ami a legelemibb élmény volt nekem olvasás közben, ez mégis valamiféle frissességgel és újdonsággal szolgált, és arra jutottam magamban, hogy ja, mindannyian, és talán ez a legérdekesebb a könyvben, biológiai és társadalmi létezők vagyunk, és az anyasság az egy krízis helyzet. Té tud válni a szülés és a szülés utáni kisgyermekes időszak, de hogy ő ezt a társadalmi és biológiai beágyazottságunkat egyfajta értékítéletmentes szemszögből tudja nézni. Tehát ez a könyv olyan, mintha magadhoz beszélnél. Mintha gondolkodnál, amikor senki nem ítél meg téged, senki elvárásának nem akarsz megfelelni, és ettől tudsz őszinte lenni. De ő ennek megtalált az irodalmi formáját, és én ezt látom a könyv nagy erényének.
Beszélhetünk arról, hogy ki ez a nő valójában, tehát milyen korban találkozunk vele, és mikkel kell neki együtt élni, akár a múltjából, ami miatt úgy tűnik a regény elején, hogy nagyon bizonytalannak érzi magát, vagy elveszettnek bizonyos helyzetekben.
Felmerül a kérdés, hogy mennyire nevezhető autofikciónak a könyv, illetve mennyire tényleg pusztán a saját életéről ír egyébként a szerző. Azt lehet tudni, hogy ő matematikusnak, illetve informatikusnak tanult, és ott a 20-as évei közepén volt egy betegsége. Ez, ahogy utána néztem, ez egy krónikus fáradtságszindróma volt. És ugye tudjuk, hogy ez nem csak egy fizikai kimerültség, hanem egy mentális szellemi kimerültséget is hoz magába.
Tehát sok időt töltött fiatalként egy szobában lényegében.
Igen, és akkor tulajdonképpen ő félbe is hagyta miatt akkor a tanulmányait, és a szüleihez költözött haza, és ugye erről is ír, hogy a apukája járt haza neki rántottát csinálni, mert hogy egyébként nem is evett volna, tehát hogy nem volt nagyon jó paszban, és az, hogy utána elkezdett írni, az igazából pont ott is történt, hogy ilyen pici cetlikre írt, mint ahogy utána egyébként elmeséli, hogy amikor a kislánya, a második gyermek, akivel már tudott írni, ugyan az első gyermek születése után ott nem voltak, ellopták tőle a szavakat, meg nem érezte magát késznek erre, vagy bénultnak érezte magát, hogy ott is ugye leírja, hogy a kislány ott van a hordozóba rajta, és a polcra helyezett írógépen ír, és egyébként meg tele van a hálószobának a fala ilyen kis posztitekkel ragasztva, hogy tulajdonképpen ez a nevezhetjük talán egy gyógyulási folyamatnak, vagy az, hogy kezdett jobban lenni, ugye annak idején fiatalkorában is, amikor így szavakról szavakra apránként megírta az első regényét, ami egyébként magyarul is olvasható, és itt is, amikor már úgy kezdi magát lelkileg összeszedni, illetve sokkal jobb paszban van eleve, tehát azt ő maga is írja a könyvben, hogy a második gyerek szülése után, és emiatt van is benne egy, hát, bűntudat
igen, ez érződik, erősen,
hogy
igen.
Hát, hogy mikor a kisfia megszületett, az első gyermek, akkor úgy nagyon nem érezte jól magát, tehát, hogy fizikailag is összetörte a dolog, de hogy ennek ugye megvolt a lelki vetülete is, mert hogy hát alapjaiban rengeti meg a világát. Már a várandóság ténye is nagyon sokszor az embernek, de hogy utána, amikor már úgy kézzelfoghatóan ott van minden, és hogy ez már sosem lesz olyan, mint az előtt, vagy legalábbis nagyon sok évig nem. Maga ez az egész írás dolog is, igazából létforma, meg valahol egy túlélésnek az áloga tulajdonképpen. Tehát neki ez az egyetlen kapaszkodója iszonyatosan sokáig.
Közben eszembe jutott, hogy mennyi szerzőnél, mennyi nő szerzőnél olvasom ezt a dilemmát, hogy tudok-e írni, amikor megszületik a gyerekem.
Igen, ez egy nagyon nagy irodalmi, nemzetközileg is, és a magyar irodalomban is a női szüléstörténetek, meg az anyaság, mint olyan feldolgozása, és szerintem ez egy nagyon örvendetes, meg egy társadalmilag progresszív dolog. Az Uppsalai Egyetemen egy irodalmár írt például egy tanulmányt arról, 2018-as a gyerek, és abban az évben Norvégiában...
Ez a könyv?
Igen, négy az anyaság témájával foglalkozó regény jelent meg. És úgy találja, hogy mindegyik regény ebben a nagyon emancipált, nagyon jóléti norvég társadalomban tulajdonképpen ezek a nők jogosulta akarják tenni ezt a döntést, hogy ők gyereket vállalnak. Íróként, alkotóként. Nálunk nyilvánvalóan más a helyzet, nincs ilyen társadalmi beágyazottság, de az, hogy egy nőnek, az viszont egy univerzalizálható általános tapasztalat, a társadalmak és a szociális környezettől függetlenül, hogy a nőknek akkor, amikor meghozzák ezt a döntést, akkor az ne egy magától értetődő, ne egy olyan döntés legyen, amelyet valamiféle természeti törvénynek tekintünk, hogy egy nőnek anyának kell lenni. Tehát ezek a regények pont arról kezdenek el beszélni, de mindenek ellenére ez irodalom. Ez egy nagyon kifinomult, nagyon lehelet finom, nagyon különleges, nagyon elegáns irodalom.
A párkapcsolatáról fontos beszélni, és ugye, hogyha egy korábbi traumáról volt szó, nem csak a betegség az, amivel meg kell küzdeni, mint emlékkel, vagy mint olyan helyzettel, ami újra előkerülhet az életében, hanem elvesztett egy barátot, aki talán több is volt, mint barát. Ezt nem tudjuk.
Nem derül ki, ezért így teljesen. Tehát, hogy én azt nagyon sokat dilemmáztam, hogy igen, tehát ő a ven, tehát a barát szót használja, és nem a boyfriend értelmet, tehát hogy arra ugye külön szavuk van a barátoknak. De hogy nyilván, hogyha szerelmi kapcsolat is volt ez, akkor hát vagy egy oldalú volt a férfi részéről, de hogy azért leírja a szerző is, hogy hát ő is nagyon megszerette, vagy megkedvelte, de hogy azért nincs kimondva, hogy akkor ez mi volt. Tehát így ezt lehet értelmezni egy ilyen kikényszerített, kicsit rátelepedő kapcsolatnak egy olyan férfi részéről, aki egyébként egy iszonyatosan önpusztító életet él.
Igen, alkoholista volt, alkoholista, és ebben nem volt, tudott ilyen neki segíteni. Ez
és a ő a tanára volt egyébként, hát azt hiszem, hogy az első író kurzuson, ahova járt, és ő volt az az ember, aki belé tényleg ilyen szakmai összhangot talált a szerző, a narrátor. És hát ez elég erős nyomot hagyott az ő életében. Tehát, hogy maga szerintem eleve a kapcsolat is, tehát ez az egész, ahogy végignézte az önpusztító folyamatot, meg nyilván az is, hogy végül véget vetett a férfi az életének, hogy az olyan őrületes hatással volt rá, hogy nem ismert nagyon új kapcsolatba lépni. Éveken keresztül tartott, mire ugye búval, aki utána a gyermekének az apja lett, belemert egyáltalán vágni abba, hogy akkor így közel engedjen magához bárkit.
Hát most esetlenség szó jut eszembe, de az a furcsa húzd meg, erezd meg kapcsolat, ami az elején kialakul köztük. Az ember lát ilyet a hétköznapokban, nem, hogy akarunk együtt lenni, de nem megy.
Meg tényleg az, hogy ez a szegény férfi ott valami 5 éven keresztül küzdött, csak azért, hogy találkozzanak, vagy megígyenek egy kávét. Szépen le is írja a szerző, hogy akkor így mit válaszolt, mire, hogy miért nem ér rá. Tehát, hogy valahogy úgy mindig került ezt az egész dolgot, és utána belátja, hogy igazából ezekbe így merni kell belemenni, és rengeteg dolog tök jól sül el a könyvben. Rengeteg annyira szívet melengető mozzanat van, főleg ott, amikor a kislányával kapcsolatban ír dolgokat, tehát hogy az a felfoghatatlan szimbiózis, ugye, ami az anya és a gyerek között van, tehát valami elképesztő az egész, meg egyébként így a párjával, a gyermekei apjával is az, amikor így leírja, hogy bennek a nagyobbik kis gyerekért az óvodába, és akkor így gyakorlatilag zavarba jön attól, hogy meglátja a párját a parknak a túloldalán, és hogy ilyen lesütött szemmel várja, mert hogy valahol fel se fogja ezt az egészet az ember, hogy mekkora mázlia van az, hogy amúgy ott van neki ez az ember, meg ott vannak ezek a szuper gyerekek. Az is, amilyen finomsággal van leírva, ilyen tényleg elképesztő.
Juhász Emese, a kiadó szerkesztője és Petrikovics Edit műfordító volt a Könyvben utazom vendége. Kiesti Annesdatter Skomsvold, a Gyerek című regényéről beszélgettünk, amely a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.